A mai délután Ábrahám és Sára házasságát szeretnénk megnézni, az ő kettejük kapcsolatából tanulni a mi saját házasságunkkal kapcsolatban. Azt a témát kaptam tőletek, hogy arról legyen szó, hogy a házassági konfliktusokat hogyan lehet kezelni. Délelőtt szó volt az okáról, a házassági konfliktusoknak az okáról. Nem tudom, hogy a teszt kitöltése mennyiben segített. Esetleg konkrét problémákról is beszélni négy szem közt. Viszont szeretnénk most megnézni egy házasság konfliktusait, egy bibliai házasság konfliktusait, és elsősorban azt, hogy ott milyen tanácsokra tanít bennünket Isten, amiket a saját házasságunkban is alkalmazni tudunk. Mózes első könyve 12. fejezetét nyissuk ki, és a 12. fejezetből hallgassuk meg az első 7 verset. Mózes első könyve 12. fejezetében, az első verstől kezdődően, olvasom az igét. Lehet így hallani, hogyha így beszélek?
Igen.
Jó. Az Úr ezt mondta Ábrámnak, menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Ábrám Szarájt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére, majd átvonult Ábrám az országon egészen a Sikemi szenthelyig, Móré tölgyeséig, akkor még kánaániak voltak ezen a földön. Az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta, a te utódaidnak fogom adni ezt a földet, ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Az első pillanat felvétel, amit Ábrám és Sára életéből, azaz itt még Szárájnak hívják, lehet hallani. Az első konfliktus helyzet az, amikor Isten beleszól egy házasságba. Az ember úgy fölkapja a fejét, hogy az milyen konfliktus helyzet. Hát mégis, hogyha Isten szól, abból nem lesz konfliktus. Jézus hogy is mondta, hogy van, amikor ő fegyvert hoz egy családba, és bizony van, amikor hárman kettő ellen támadnak, amikor Isten beleszól egy házasságba, abból is lehet konfliktus. Legfőképpen akkor lehet konfliktus, hogyha ketten nem egyek az Úrban, hanem fele más az iga. Tehát az egyik engedne az Úrnak, a másik nem enged, az egyiknek van az Úr Jézussal élő kapcsolata, a másiknak nincs. Ez egy alapvető konfliktus helyzet. Itt mi történik az ő életükben? Ur Kasdimba találjuk őket legelőször, egy olyan környezetben, amit el se tudunk képzelni, viszont 1922-ben egy 12 éves ásatási periódus volt azon a területen, és amerikai régészek igen jól föltárták a terepet, és az ásatások nyomán Ur Kasdimról azt állapíthatjuk meg, hogy két emeletes lakóházaik voltak égetett téglából, bepucolva fehérre, pincével, fürdőhelyiségekkel ellátva, külön konyha, külön lakószobák voltak benne. A királysírok nagyon fejlett kézműves iparról, kultúráról tanúskodnak. Volt két kikötője a városnak, fejlett utcahálózata, egyetemei voltak. Aztán ott volt a ciggurát, ez a három emeletes tetején ezüsttel és aranyjal borított templom. A királyi palota, csatornázás volt az egész településen. Ott a Nannár holdistent imádták főistenként, ezt még a Józsué 24-ben is olvashatjuk. Azt olvassuk, hogy a folyamon túl laktak régen atyáitok, Ábrahámnak és Nákornak az apja táré, és más isteneket tiszteltek. Aztán az apostolok cselekedete 7. fejezetében azt olvassuk, hogy a dicsőségnek Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett volna Háránban, és ezt mondta neki, menj ki a te földedről, rokonaid közül, és menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Ekkor kiment a kádeusok földjéről és letelepedett Háránban, miután pedig meghalt az apja, Isten áttelepítette őt onnan Kánaán földjére. Az első lépést Isten teszi és megszólít. Ezt mind a mai napig így teszi. Nagyon sokan el szokták mondani, hogy mikor volt, amikor megtértem, amikor engedtem az Úr szavának, amikor megtalált a kegyelem, különféle formán fogalmazzuk, de az első lépést mindig Isten teszi felénk. Ő küldi el az igéjét, mert a hit az hallásból van, ő az, amikor egy konkrét parancsot mond el, és várja az engedelmességet. Van, akivel úgy kezdi, hogy ránehezíti élete bűneit, elkezd beszélni engedetlenségeiről, régi mulasztásairól, bűneiről, de az első lépést mindig Isten teszi. Ez már eleve hálát ébresztett az életünkben, hogy de jó Uram, amikor megszólítottál, tudsz-e visszaemlékezni, amikor téged szólított meg Isten, amikor beleszólt az életedbe, hát így tette ezt Ábrahámmal és Sárával is, akkor még Ábrahámnak és Szárájnak hívták, később adta Isten nekik az Ábrahám és Sára nevet. Viszont ez az egyszerű parancs, hogy menj ki a te földedről, nem is volt olyan egyszerű. Hát olvastam itt az ásatások eredményeiről, és az biztos csak csekély része annak, ami ott valójában volt, hiszen sok mindent elpusztított az idő, nem lehet már kiásni. De mondhatjuk nyugodtan azt, hogy a nagy luxusból, a jólétből hívta ki Isten őket. Az egzisztenciális biztonságból hívta el őket Isten egy nomád életre, ami nem olyan egyszerű dolog. Én Biatorbágyon dolgozhatom, ott van 53 éve egy missziós telep, és Isten föntartja ezt a telepet, de ha arra nézek, hogy az évtizedek során kik voltak ott szolgálni, meg kik dolgoztak, hát általában azok, akik már inkább a nyugdíjas éveik felé közelednek, vagy éppen ott vannak benne. Hol az ifjúság? Hol vannak a fiatalok? Hol van a ereje teljében lévő nemzedék? Hát építi a saját egzisztenciáját, mert ugye tetszik tudni, meg kell valamiből élni. Hát itt van ez az adósság, meg az a teher, meg a gyerekeink, és akkor cseperednek és tanítatni, meg a házon is ott van még a teher, meg hát nem lehet itt az Úrnak szolgálni. Hát lehet így is élni. Lehet így is élni. De az én életem is példa arra, hogy Isten engem fiatal koromban szólított meg, hát 23 éves az fiatal, egyszer voltam egy 14 éves korosztálynál, azt mondták, ez az öreg ember mit keres itt? Ott már egy 23 éves, ez egy vén aggasztján, egy tinédzser csoportnak. Tehát megszólított Isten 23 éves koromban, akkor épp zenei pályára készültem, Budapesten tanulmányoztuk Johann Sebastian Bach műveit, készültem a karvezetés, a karmesteri pálya, a zenetudományi tanszak, és akkor Isten beleszólt az életembe. És amikor megfordította az életemet, megajándékozott egy új élettel, akkor az fakadt fel belőlem, hogy minden estől az Úrnak. Mert teljesen természetes volt, hogy nem lehet, hogy tovább építgettem a magam egzisztenciáját, meg élek úgy, mint a világ fiai. Hát Jézus nem úgy jött el értem ebbe a világba, hogy a maga kényelmét keresse. Hanem úgy jött el ebbe a világba, hogy a küldetését betöltse. Hát mi az én küldetésem? Hogy jól megszedjem magam, menjek külföldre turnézni, nyerjem meg a nemzetközi versenyeket, és halmozzam az érmeket odahaza, mint már eddig is halmoztam meg a pénzt. Olyan teljesen természetes volt, hogy Isten elhívott, éljek az ő dicsőségére. És aztán el is hívott a szakmámból, elkerültem oda a missziói telepre, és ott élhetek azóta 21 néhány éve. És ha visszagondolok arra, hogy akkori évfolyam társaim, akik a legjobb állásokat csapták le, akkor ha arra gondolok, hogy 5 gyermeket nevelhetünk feleségemmel, és amikor oda kerültem, akkor 8 éven keresztül fizetésünk se volt, akkor mi nem kellett alkalmazottakat bejelenteni, de Isten eltartott bennünket. Eltartott bennünket. Ez a hit lépése volt, az, hogy Uram, ha te hívsz, akkor megyek. És akkor nincs de hát akkora. Meg ha valaki tornyot akar építeni, akkor vessen számot, tehát van, aki egész életébe számol. És utána mi lesz? Tehát olyan megöregedett. Az Úrnak élni. Szárnyakat ad a házasságnak is az, hogyha valaki az Úr szava szerint éli az életét. Lehet úgy is élni, amit kisakkoztunk, amit diktál a jelenkor, azért két lábbal élünk a földhez tapadva, azért nem szabad a hittel elszárni, nem szabad olyan bigott módon komolyan venni a dolgokat, hát azért csak úgy csinyán a hittel, nem jó az. Olyan ez, mint amikor Kecskeméten avatták fel egy anyukának a fiát, ugye repülőtiszt lesz, repülni fog, hát az anyja mindig ellenezte, hogy pilóta legyen a gyerekből. Na de hát most volt a diplomaosztó, ő is elment a reptérre, látja ott ezeket a irtózatos gépeket, és amikor megkapja a fia a diplomát, azt mondja neki, hogy fiacskám, csak két dolgot kérek tőled, hogy mindig lassan, meg alacsonyan. Hát csak nézte anyukáját, hát most kezdjen el neki itt a ballisztikáról előadást tartani, de hát anyukám az a legveszélyesebb, lassan, meg alacsonyan az a legveszélyesebb, nem? És sok hívő így gondolja a hívő életét, csak úgy lassan és alacsonyan. Azért jó egy ilyen hétvége akkor, hogy kicsit úgy felbuzdulunk, meg jó együtt lenni. Na de odahaza a Biblián ott porosodik a por, ima élet, áld meg Uram, ételünk, amen, maximum ennyi. Esetleg, ha egy-két percet imádkozunk, elájulunk magunktól, hogy milyen imádkozók lettünk. Hol van ez attól, hogy magasan és szárnyalva? Úgyhogy itt ez egy komoly döntés volt. Ott hagyni az egzisztenciális jólétet, a nagy luxust, a biztonságot, akkoriban nem voltak olyan biztos utak, mint manapság, mert hogy mennyire biztosak, az is kérdőjelik Magyarországon, de mégis egy közbiztonság azért van. Ott, ha valaki kiment Úr Kazdinból, akkor szétszedhették a nomád hordák útközben. Rengeteg volt a rabló támadás, akkor ha valaki útnak indult, nem biztos, hogy odaért, hova menni akar. De egy teljes lépbizonytalanságba elmenni. Hát egy tiszta bolondság. Mondhatta volna Sára, mondhatta volna Ábrámnak, hogy eddig mégis lementünk a légkondicionált pincénkbe, és felhoztuk onnan az ebédre volót, és itt elmentünk a piacra, meg taníthattuk az egyetemen a gyerekeket majd, meg ezt csinálhatjuk, azt csinálhatjuk, hogyha a gyerekeknek mi lesz, ha lesznek, a jövő hogyan lesz, sakkozhattak volna ők ott, hogy biztos nem így kell érteni ezt az igét. Na de ha nem engednek az Úrnak, akkor mi lett volna ez az ígéret? Hogy erigy el arra a földre, és én ott megállalak, és áldássá lesz. Szóval az első lépést Isten teszi, de nagyon boldog az az ember, aki hitben tud rá reagálni. Ilyen hitbeli lépésekkel tart a mi hívő életünk. Hát ilyen hitbeli lépés az, amikor azt mondja, hogy valljátok meg bűneiteket, amikor azt mondja Jézus, hogy tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett a mennyek országa. Az a hitbeli kérdés, hogy én megvallom a bűneimet egy lelki gondozó előtt az Úr Jézusnak, és ő leveszi rólam bűneimnek terhét. Ezek mind hitbeli utak, de a hívő ember tudja, hogy ebben járhat. Az, hogy szolgáljatok nékem, hogy töltsétek be a küldetéseteket, hát sok hívő azt se tudja, mi a küldetése. Azt se tudja, mivel van megbízva. Hát akkor hogy tud célirányosan menni? Hát azt mondják, hogy maratoni verseny. Jó, ellövik. Na de merre kell futni? Ja, hát azt nem jelölték ki, hát 42 kilométer. Na de merre? És akkor mindenki szaladgál, futkos össze-vissza. Na de hát hogy lesz ebből célba érés? Sehogy sem. Úgyhogy az első lépés, amikor Isten beleszól, megszólít, és egyszerű engedelmességi lépést vár. Lehet ilyen egyszerű engedelmességi lépés, hogy hagyjátok abba anyagilag zűrzavaros ügyeiteket, hagyjátok abba titkos szégyenteli útjaitokat, amiket sutyiba csináltok, hagyjátok abba az interneten a pornó nézegetést, hagyjátok abba, hogy az időt fecsérlitek és járjátok a bevásárlóközpontokat, hagyjátok abba, hogy nem jártok a gyülekezetbe, hagyjátok abba, hogy nem vállaltok feladatot semmit, hagyjátok abba azt, hogy nem szeretitek egymást, egyszerű parancsok, amiben Isten várja az engedelmességi lépést. És bőti időszak van, úgyhogy lehet, hogy a vacsorába belelóghatok nyugodtan. Senkit sem fog ez úgy érinteni. De az biztos, hogy jó lenne meglátni azt, hogy Uram, ebben az eltespet világunkban, aki mindig a kényelmét keresi. Olyan világban élünk, hogy carpe diem, élvezd a napot, ez ráragad a hívőkre is. Jól berendezték magukat itt ezen a földön, úgy, mintha innen el se vágyakoznának, megvan már minden, amit szeretnének. Ki az, aki már a mennybe vágyik, de Uram, mondd meg, hogy mit kívánsz tőlem. Sok olyan lépést is vár az Úr, ami a saját kényelmünkkel szembeni lépés. Ez a böjt. A böjt az, amikor nevelünk egy kisgyermeket, és éjjel vígan négyszer-ötször is felkelünk hozzá. Tanulunk vidáman ébredni. Nem lögdössük egymást az ágyba, hogy hallott, sír a gyerek, hanem a böjt lehet az, hogy én kelek föl. Meg lehet az, hogy vállalni azt, amit nem szeretek, munkát odahaza. Egyszerűen kinyitni a szemünket a másikért. Hát itt Isten felnyitotta Ábrám szemét, és azt mondta, hogy fogd a feleségedet, és eridj. És ő ment. Egyszerű lépés, hogy elment. Ennyi van leírva. De hogy mi lehetett e mögött, az nincs leírva, de mégis megtették. Aztán a következő lépcső Hárán. Nagyon érdekes, ha lenne itt egy térkép, akkor itt van Ur-Kasdim, itt van Hárán, és itt van Kánaán. Elindultak és elmentek Háránig, ez az akkori kereskedelmi útvonal volt, hogy körülbelül félúton megálltak. Aztán ott egy kicsit ácsorogtak. Miért ácsorogtak? Hát nem odaszólt az elhívás, nem? És mégis megtorpantak félúton, elmentek Háránba, az is egy ilyen kereskedő város volt, ott is biztonságot élvezhettek, ott is azért zárt falakon belül folyt az élet, nem kellett kimenni nomád életre a sátorral. És azt olvastuk itt az apostolok cselekedete 7. részében, hogy amikor meghalt az apja, akkor Isten tovább mozdítja őt. Lehet, hogy éppen egy édesapa lehet az akadály. Abba, hogy engedelmeskedjek, mert mi lesz a kis öreggel? Hát nem hagyhatjuk ott. Én amikor elhívást kaptam a missziói munkára, akkor Egerben a nagyszüleimet kellett otthagyni. Ők rengeteget tettek értem, fiatal koromban is. Rengeteget tettek, és amikor most megöregszenek, akkor elhangzott az Úr világos hívás, hogy menj, és akkor ott forgott bennem, hogy Uram, nem lehetek ilyen hálátlan. Hát itt van a két kis öreg, annyit tettek értem, én meg most hálátlanul elmenjek. Na de elmondtam ezt az Úrnak. Emlékszem rá, a fürdőszobában a mosógépen zokogtam egyik este, amikor már világos volt, hogy meg kell nekik mondani, hogy az Úr engem elhívott. Ott hagyom azt a szakmát, amiért annyit áldoztak, amire tanítottak, gyerekkoromtól hordtak a magántanárhoz, meg a külön szolfézsra, meg külön zeneelmélet, meg minden. Hogy fogják ezt megérteni? És hogy ott zokogtam, kinyitottam az estigét, az volt az estige, hogy elküldte a tanítványokat a missziói útra, ő meg, az Úr Jézus meg elment a tanítványok városaiba, és hirdette az igét. És akkor azt mondtam, hogy Uram, hát ha te engem elküldesz, és te megjössz, akkor ez egy nagyon jó csere lesz. Nagyon jó csere lesz. De van, amikor egy-egy ilyen momentum megállít az Úrnak való engedelmességbe. De el kell dönteni, hogy embereknek igyekszem tetszeni, de akkor nem volnék a Krisztus szolgája, azt mondja Pál apostol. Vannak olyan döntések, aminek nem fognak örülni, akár a szeretteink, a rokonaink, a családtagjaink. Azt mondják rám, hogy tiszta bolond vagy. Úgy, mint nekem nagymamám mondta, hogy én többet biatorbágy a lábon be nem teszem ott egy alkalommal. Hát év múlva ott volt, és új életet kapott, aztán úgy halhatott meg új élettel. Úgyhogy még ezek a fenyegetések se váltak be, amivel próbáltak visszatartani az engedelmességről. De ne álljunk meg félúton, testvérek, ne álljunk meg. Itt megállt félúton, és ott lecövekeltek, de aztán Isten tovább mozdította őt, és elmehettek az ígéret földjére, és bementek Móré tölgyeséhez, és ott oltárt épített az Úrnak, és ott imádta az Urat. De jó, amikor valaki célba ért, és ott van, ahol az Isten szeretné látni. Hogy szól ez a házassági konfliktusokról, kérdezhetné valaki? Hát úgy, hogy ezt egy házas párnak kellett végigjárni. Ábrámot megszólította az Úr, és felesége ment vele együtt. Ment az Isten útján vele együtt. És alapvető konfliktus, amikor valaki nem akar menni. Vagy a férj, vagy a feleség nincs az Úrban, ahogy szokták mondani. Ez egy nagy konfliktus. Az egyik menne, engedne, a másik meg pont az ellenkezőjét akarja. Mi erre a megoldás? Az, hogy engedj az Úrnak. Az, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Egy házasságban alapvető konfliktus, hogyha mind a ketten, nem tudnak az Úrnak engedni. Ez egy nagyon nehéz konfliktus. Amikor az egyik azt mondja, az Úr szava szerint kéne élni az életünket, a másik meg a világ divatja szerint szeretné boldognak látni magát. Ez egy keserves helyzet. Ezért mondja az ige, hogy amikor megnősülsz, férhez mész, ne keressél világfiai közül magadnak házastársat. Hát sok hívő fiatalt viszi a szerelem tüze, aztán abba ég egész életén keresztül, mert a szerelem vitte, csak éppen a házastársa aztán szétszakítja a szekeret. Mert ő húzna az Úr felé, a házastársa meg az ellenkező irányba, a gyerekek meg potyognak le róla. Úgyhogy ez egy alapvető itt Ábrám életében az elején, hogy engedjetek az Úrnak. És hívő szívetekkel is kérdezzétek meg, hogy Uram, mi a terved a mi életünkkel, a mi házasságunkkal? Nézd meg, itt vagyunk ketten. Mi végre szólítottál meg bennünket? Mit akarsz az életünkkel? Ezt értsétek meg, mert anélkül hogyan lehet aztán tovább járni, kelni az Úr útján. Úgyhogy ez az első pillanat felvétel. Aztán amit itt olvasunk, hogy a Móré tölgyesénél az Úr megjelent Ábrahámnak, és ezt mondta, a te utódaidnak fogom adni ezt a földet, ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felütötte Sátrát, Bétel esett nyugatra, Ái pedig keletre. Oltárt épített ott is az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Ott, amikor odaér, ahova az Úr küldte, ott szólal meg neki Isten. Olyan sokszor mondták, hogy mi az az Isten vezetése? Mi az, hogy vezet az igény keresztül? Hát mi nem értjük. Hát igen, mert az engedelmesnek beszél az Úr. Őnek is beszélt Háránba, félúton. Amikor oda ment, ahova az Úr küldte, ott az Úr megjelent neki, és beszélt hozzá. Tehát ilyenkor mindig meg kell vizsgálni, hogy Uram, engedelmes életet élek én. Nem az engedetlenségeim miatt süket a fülem, és nem hallom már régóta, hogy mit akarsz velem. Nem értem a vezetésedet, pedig azt mondtad, hogy azok az Istennek gyermekei, akiket az Isten lelke vezérel. Hát az Úr lelke akar vezetni. Van igény keresztül is, körülményeken keresztül is, de világosan kell, hogy lássa egy hívő, hogy hogyan vezeti az Úr. Ő neki ott a Móré tölgyesénél megjelen az Úr, és mit mond neki? Beszél neki a jövő nemzedékről. Beszél neki a jövőről. Beszél neki a célokról. Beszél neki a jövendőről. Milyen boldog lehet ez az Ábrám, meg ez a Száráj, hogy hallhatja Istentől, hogy mit hoz a jövő. Nem tudom, hogy nincs-e közöttünk olyan, aki aggódik amiatt, hogy mit hoz a jövő, mert esetleg olyan vizsgálatok alatt van most, hogy nem tudja, hogy mit hoz a jövő. Annyi mellrákról lehet hallani, mit hoz a jövő, mit lesz egészségileg, vagy nagyon sok a leépítés a munkahelyen, mit hoz a jövő, vajon meg tudunk-e élni, mit hoz a jövő. Pont az Úrnál lehet hallani a jövőről. Pont a hívő szívéből veszi ki azt az aggodalmat, hogy a holnap miatt aggódjatok, hanem megmondta a hegyi beszédben Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek fel, hogy mit tegyetek és mit igyatok. Ezt a világi pogányok csinálják. Hanem keressétek először az Isten országát. Ott megint a célra irányított tekintetet, hogy nagyon fontos Isten országával foglalkozni. És ez olyan nagy öröm, hogy ennyi házaspár itt lehet ezen a hétvégén. Ez egy olyan öröm nekem. Akkor hallottam tegnap Iccés Istvántól, aki ott szolgált nálunk a héten, úgy örültem neki, hogy ilyen szép csapat együtt lehet. Mert benne van ebbe az, hogy téged is érdekel az Isten országa ügye. Meg a lelki életetek, a házasságotok. Hogyan lehetne a holdpontról tovább jutni, vagy egy-egy nehézségből tovább lendülni, vagy az Úrhoz közelebb lenni. Boldog az az ember, aki erre szomjas. Mert az Úr mindig megelégíti. Tehát Isten útmutatása, ez milyen tanács nekünk a házasságunkban? Az, hogy nekünk is nagyon sokszor felvetődik a kérdés, hogy a jövő szempontjában milyen döntéseket hozzunk. Vajon Móré tölgyesénél az Úr megszólalhat? És elmondhatja nektek, hogy mit akar? Egyek tudtok ti lenni abban, hogy mi az Isten akarata. Van alkalom, amikor megbeszélitek, hogy az életeteknek mi a jövője? És ezt most le lehet bontani hétköznapokra is, hogy a jövő héten mik a feladatok? Mi az Isten terve a jövő hetünkkel? Hogy azt egymással megbeszélni. Nem úgy, hogy csinálja a férj is a maga dolgát, csinálja a feleség is a maga dolgát, nincs ebből sok házassági konfliktus. Mennyire egyszerűbb lenne vasárnap este leülni, egy 15 perc kell hozzá, hogy megbeszéljük. De kedden szülőértekezett, szerdán a kislányunknak a születésnapja, hívtam vendégeket, csütörtökön van egy látogatás, pénteken ez és az a program, kedden este be kéne vásárolni, most elmondja a másik is, nekem munkahelyén ez lesz, ott lesz egy továbbképzés, ott el kell menni majd este egy beugrani a kollégája helyett egy műszakra, és akkor tudja férj feleség, hogy mire számított. És nem megy a barkóba, hogy vajon kitalálja-e, hogy kedden lesz a születésnapja a kislány. Elfelejti-e? Konfliktus előre programozott, nem? Hát mi nem lehet ezt megbeszélni eleve? A jövőt illetőleg nagyon egyszerű tanácsok ezek, amivel sok konfliktus kimaradhatna az életünkből. Vagy éppen az, hogy most hogy áll a családi büdzsé, mennyi pénzünk van, meg mire kellene költeni, lerobbant az autó, ki kéne cserélni a kipufogót, tehát a feleségedet nem a kipufogó érdekli. Hát őt az érdekli, hogy elromlott a hűtőszekrény, és azt kellene kicserélni, vagy szerelőt hívni, de lehet a szerelő is drágább. De ha meg lehet beszélni ezeket, Isten megáldja az ilyen megbeszéléseinket. A jövőt illető lépéseinket beszéljük meg egymással. És mennyivel jobb, amikor Móré tölgyesénél az Úr szólhat bele. És mondhatja el azt, hogy mi a terve az életetekkel. Vagy gyermekvállalás kérdésében. Vagy az, hogy milyen szakmát választani. Vagy éppen a munkahelyen hogyan tovább menni. Óriási kérdések ezek. De az Úr szeretne tanácsot adni és vezetni az ő szavával. De ez nem megy anélkül, hogy ne üljetek le ketten együtt, és Isten előtti imádságban ne vegyétek újbegyre, hogy mik a lehetőségek, imádságban ne mondjátok el az Úrnak, és ő ne szólhasson bele. Úgyhogy itt a házasságban egy újabb tanács a számunkra, amikor a Móré tölgyesénél megjelenik az Úr, és beszél neki a jövendőről. Szokott-e érdekelni téged is a jövendőt? Szoktál-e arra gondolni, hogy a jelenlegi életstílusod 5-10 év múlva mit hoz majd? Hívők például, akik dohányoznak. Szoktak-e arra gondolni, hogy ez a reggeteg dohányzás 5-10 év alatt mekkora pénzmennyiséget emész fel a családból? Na meg ugyanakkor, hogyha szeretné Isten országa hívogatni az elveszettet, nem biztos, hogy a cigarettafüstbe látja a következő lépést, akinek beszél az ember. Úgyhogy nagyon sokszor tényleg a következő lépésre vonatkozólag érdekel-e bennünket az, hogy mi a jövendőnk, mi Isten terve a jövőnkkel, és mik a konkrét lépések afelé. Itt azt olvassuk, hogy imádkozott az örökké való nevében, vagy segítségül hívta az Úr nevét. A tárgumban az áll, hogy az örökké való nevét kiáltotta Ábrám, amikor itt hallott Isten tanácsára. Ebben benne van az Istennel való szoros, bensőséges kapcsolat. Az imádat. Az, hogy neki nagyon sokat jelent az Isten. Nagyon sokat jelent az Isten, igen, mert Jézus Krisztus szívügy. És egy házasságban, hogyha már a házastársam nem szívügy, akkor ott nagy baj van, nem? Amikor minden zajlik, megy a családi menedzsment, ez is történik, az is történik, a gyerekek is ott vannak, mindenki látja a feladatát, csak éppen nem szeretjük már egymást. Akkor baj van. Akkor ott minden mehet a maga útján, de akkor mégis szenvednek azok, akik ott élnek benne, nem? És hogyha ez az Istennel való kapcsolatban jelenik már meg, hát elolvassuk az útmutatót reggelente, legalább a kiért igét, amen, nehogy Isten megverjen az úton, hogy még ezt se csináltam meg. De hát ebből valami hiányzik, mi hiányzik belőle? Hát éppen a szeretet. Szeresd a te Urad a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes valódból. Mit lehet azért tenni, hogy az Urat jobban szeressük? Jut eszetekbe ige ezzel kapcsolatban? Az szeret engem, aki. Ki tudja befejezni az igét?
Aki szereti fele barát.
Aki megtartja az én parancsolataimat, az szeret engem. Egy hittanórán mondta erre a lelkész, hogy az igét nem kell szó szerint venni, azt nyugodtan ki lehet egészíteni azzal, amit a modern világ diktál. Hát ez így nem jó. Az szeret engem, aki az én parancsolataimat megtartja. Akkor az Isten iránti szeretetem kifejeződhet abban, hogy az igét olvasom. Az igét tanulmányozom. Az igét a magam életére használom. És akkor is, amikor az egyéni érdekeim más diktálnak. Mert addig szívesen olvassuk az igét, amíg másoknak prédikálunk róla. De amikor az ige beleszólna a saját életünkbe, hogy ne lopj, és ki kell tölteni az adóbevallást. Ez egy engedelmességi kérdés. De amikor az ige, tehát ha szeresd az Uradat, a te Istenedet, azzal, hogy megtartod az ő parancsolatait. Aztán, akinek sok bűne bocsáttatott meg, az, mondja csak hangosan, az jobban szeret engem. A őszinte bűnvallással, bűnrendezéssel előbbre lehet jutni az Isten iránti szeretetbe. És ha a bűneinket elhallgatjuk, mert a házastársa se jött rá, lapítunk, ott hordozzuk, mint egy batyut a hátunkon, akkor lehet Isten iránt csodálatos, örömteli szeretetünk? Hát nem lehet. Akkor még az emberek iránti szeretetünk is kifakul és kiszürkül, megszürkül, megcsontosodik. Szóval ezek az összefüggések nagyon fontosak a házasságunkban, hogy tudjunk egymásnak is bűnt vallani. Megvallani akár a gyermekeinknek is. Emlékszem rá, amikor a 2 éves gyerekünk, fújtuk fel a gumi medencét, és mondtuk neki, hogy sok vizet rakunk bele. Nem szabad beledobni a homokot. És már ment a víz, ment már telt szépen a kis medence, fogta a homokot, jobbra-balra, és be a homokot. Még egyszer, be a homokot. Hát persze, mi következik ebből? Hát a példabeszédek, de az gyakorlatban, hogy a veszőt ne vond meg a te fiattól, mert anyja szégyene lesz majd. Kikapott. Igen, ment a csendes hét, megyek haza este, feleségem mondja, menjél be, mert a kicsi nem aludt el. Na de hát már 9:30 van, hát már 7:30-kor aludni szokott. Ott ül az ágyába, ő a papával akar beszélni. Bemegyek, és akkor ott könyvbelávadt szemmel, mondja, hogy papa, bocsánat, kérek, hogy én szándékosan megcsináltam azt, amit nem szabadott volna. És hogy ott folynak a könnyei, úgy eszembe jutott, és azt mondtam neki, hogy tudod, kisfiam, én is nagyon sokszor csináltam már olyan bűnt, amit tudtam, hogy nem lett volna szabad. És az Úr Jézus mindig megbocsátott nekem. Akkor kikerekedtek a szemei, és azt mondták, hogy tényleg, ilyen volt a te életedben is? Mondtam, volt bizony. Sokszor folytak ugyanígy az én könnyeim is, kisfiam, mint a tied most. Ez én is megbocsátok neked. Az Úr Jézus is megbocsát annak, aki bocsánatot kér. A baj csak az, amikor már kiveszik az életünkből ezt, hogy tudjunk megalázkodni, meg bocsánatot kérni. Egymástól is a házasságban, meg az Úr Jézustól is. De mi már tudjuk, mi már olyan nagy hívők vagyunk, alig férünk a templomajtól. És ez így nem jó. Legyetek alázatosak a ti istenetekkel. És az alázatos ember megtalálja a házassági konfliktusokban a megoldást. Mert a megoldás tudja az, hogy alázkodj csak. Nekem azt mondta a szolgálat vezetője sokszor, hogy Laci, alázkodj meg nyugodtan, van mire. Hát van mire. Mert büszkék azok tudunk lenni, hogy van mire, de hogy van mire. De megalázkodásra arra mindig van okunk. Úgyhogy itt Ábrám szíve tele volt az Úrral. Azt mondja, hogy ott kiáltotta a mindenható nevét. Annyira tele volt vele. Az örökkévaló nevét hívta segítségül. De jó lenne így élni a házasságunkat, mert akkor nagyon sok konfliktus alapvetően megoldódna, hogyha tele lehetnénk az Úrral. Aztán mutatok egy másik példát az életükből. A Mózes első könyve 12. fejezetében eljutottunk itt a 9. versig, a 10-től hadd olvassam. Egyszer éhínség támadt azon a földön, ekkor lement Ábrám Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert súlyos éhínség volt azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárájnak. Nézd csak, tudom, hogy szép arcú asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége, és engem megölnek, téged meg életben hagynak. Mondd azt, hogy a hugom vagy, hogy jó sorom legyen a te réveden, és életben maradjak általad. Így is történt. Amikor Ábrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáró főembere is meglátták őt, dicsérték a fárónak, és elvitték az asszonyt a fáró házába. Ábrámnak pedig jó sora lett az asszony révén. Lettek neki juhai, marhái, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstény szamarai és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraót és házát Ábrám felesége Szárai miatt. Hívatta azért a fáraó Ábrámot, és ezt mondta. Mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a hugod? Csak azért vettem feleségül, Most aztán itt a feleséget, fogd és menj. Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amilyen csak volt. Milyen tanulság ez, testvérek? Egy újabb házassági konfliktus. Mi okozza a konfliktus helyzetet? Nem. Hát attól, hogy túl csinos volt, ő otthonról nem ment volna el. A félelem. Mitől való félelem? Tessék? A megélhetés. Azt mondja itt, hogy nagy éhínség lett azon a földön. Hát a kenyér kérdés. A kenyér kérdés megmozdítja őket. És melyik irányba mennek? Irány a Nílus völgy, mert ott jó termés van, vaggabona, ott van az aranybánya. Gyerünk, ott jól lehet élni. Elindulnak. Igen, ám csak útközben felvetődik az, amit itt mondtál, hogy végnéz a feleségén, és eszébe jutnak az egyiptomi törvények. Valaki ismeri az egyiptomi törvények erre szóló paragrafusait? Egyiptomba főbejáró bűn volt elszeretni a másik feleségét, azonnal kivégezték. Na de az emberölés az nem volt ilyen. Ezért mit csinált a rafinált egyiptomi? Ha valakinek megtetszett a feleség, eltette a férjet lábbalról, és a szegény özvegyet magához fogadta, hogy nem maradjon ilyen árva. Na most ez úgy végigjátszódik Ábrám fejébe, azt mondja, hogy szép ábrázatú vagy, és elhangzik-e a hit atyától ez a szép mondat, azt mondja, meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd ez a felesége is, engem megölnek, téged meg életben hagynak. Mondd hát, hogy a hugom vagy, hogy jó sorsom legyen a teréveden, és életben maradjak általad. Azt mondja, hogy mondd azt, hogy a hugom vagy. Azért, hogy nekem jó dolgom legyen majd ott lent Egyiptomban. Hát a férfiú élet csúcsán van Ábrám, nem? Hogy hívják ezt egy szóval? Amit ő itt most csinál a feleségével szemben. Hát van ebbe hazugság, meg nem is, mert a fele igaz, fele nem. Na de az is baj, amikor már hívja azt mondja, úgy vesszük igazság, de úgy vesszük hazugság. Ezek a mesdjék, ezek mindig veszélyesek. De nem ez a baj itt. Az az egyetlen egy szó, amire én gondoltam, de nem mondjátok, hát nem Barkóba játék, mondja. Az önzés. Ismeritek ezt a házasságban? Láttatok már olyan házastársat, aki önző? Beindulnak a könyökök, ugye? Igen. Amikor két önző összekerül egy fedél alá, az nagyon nehéz. Amikor mindenki a maga hasznát nézi, és hát persze mondja az ige, hogy tisztelje a férjét, hát tisztelném én, ha ő szeretne. A férj meg hazajön, és azt mondja, hát én szeretném én őt, hogyha ő meg tisztelne. És akkor ezzel megy a pingpongozás egy életen át, hogy majd tudlak én téged szeretni, na de hát addig, ha úgy nézel rám, mint egy szerencsétlenségre, el is mondod, hogy olyan pipotya alak vagy, mint az apád, tőled se lehet többet várni, akkor most hogy szeresse ezt a feleségét? Na de hát a feleség meg szeretetet vágyna, hogy ne felejtse már minden évben a házassági évfordulót, hát olyan jó lenne, ha egyszer megemlékezne rólam, akkor talán kifejezni, hogy örülök annak, hogy te vagy a feleségem, na de mindig elfelejtik. Hogy lehet az ilyet tisztelni, akinek ennyi esze sincs, hogy még arra az egy dátumra emlékezzen. És akkor megy ebből, amikor két önző egy fedél alatt van, az a földre szállt pokol. A gyerekek nem is bírják ezt, és amikor már cseperednek, mindenhova szívesen elmennek, csak ne kelljen otthon lenni. Vagy amikor megszületik a gyerek, és rögtön azon gondolkodni, hogy lehetne bölcsödébe adni, ugye, mert kell a közösség, ugye, de hogy a közösség lusta az anyja, nem akar vele foglalkozni, el lehet menni a fitness centrumba, a kozmetikushoz eljárni. Sok ilyen anyával találkozunk, de ő csak azért adja be, mert szocializálódjon a gyerek, és a tudományos pszichológiai előadás megtartja szívesen, de ha őszinte lenne, soha életében nem szokott hozzá, hogy valakinek a terhét fölvállalja. Mit akar ez a kicsi? Befurakodott ide a házasságunkba, hát nem fogom tönkretenni a karrieremet, meg a vágyaimat egy ilyen kicsiért. Szóval rettenetes, amikor valaki önző. Vagy a férj. Amikor elmondta egyszer nekem egy házaspári hetünkön, jött a kéményseprő. Hát mondtam, hogy megyek vele, mert ő rendszeresen kifizetjük, de nem kotorja ki a hamut. És hogy megyek vele, azt mondja, mi ez itt? Mondom, házassággondozó hétvége. Igen, ó, hát ő egy szívesen előadást tartana jó házasság titkáról, már 40 éve remek házasságba tart. Él. Igen, na mondtam, amíg itt kormol, addig mondja el, hogy mégis akkor tanuljak én is belőle. Azt mondja, hát tulajdonképpen nem is kell előadás, két mondat az egész. Kora hajnalban, rengeteg munkámra hivatkozva elhúzni otthonról, és késő este, hogy egész nap értetek, fáradtam, hagyjatok békén, hazamenni és bevetődni a tévé elé. Prima házasságunk van 40 éve. Hát mondtam magamban, hogy szerencsétlen asszony, mit szólna ehhez, hogyha itt lenne. Szóval itt Ábrám, amikor megy Egyiptom fele, és azt mondja, hogy feleségem, hát mondd azt, hogy a hugom vagy, ha valakinek a három éve bekerülsz, majd kibírod. Na de én életben maradok meg, meg is szedem magam, lettek is neki szolgái, meg tevéi, meg szamarai, meg anyagilag jól megszedte magát, na de kifizette meg ennek a sok tevének az árát? Na ki? Sára. És ez nem érdekli Ábrámot? Nem érdekli. Lehet egy hívő ember életében is ilyen hullámvölgy? Lehet. Lehet. És lehet a te házasságodban is, a mi házasságunkban is ilyen hullámvölgy. Amikor újra erőt vesz magunkon az a mérhetetlen önzés. Az a szeretetlen, senkit nem kímélő önzés. Hogy az egyetlen fontos az életemben, hogy mi lesz velem. Nem megyek a gyülekezetbe, mert nem kérdezte meg senki, hogy hogy vagyok én. Nem fogok elmenni az alkalomra, mert beteg voltam, nem látogatott meg senki engem. Éltem velem, nekem, engem, az enyém. Jó ez az alkalom, mert szólt hozzám. Jó volt, mert olyan igét kaptam, ami nekem szólt. Tele vagyunk ezzel a magunk felé forduló, magunkba gubózó, önző, kérlelhetetlen lélekkel. De boldog az a hívő, aki ezt látja meg életébe bűnnek, és föl tud szabadulni arra, hogy éljen a másikért. Te egy keresztény anya példa erre. Ő ott hagyta a szakmáját, szüli sorba a gyerekeket, 3-4-5, legalább 10 évet kiesett az. Kivéve ikrekkel csinálja a dolgokat, akkor lehet gyorsabban is, de kiesik a szakmájából. Hát egy orvost ismerek, aki 9 gyerek született, hát soha életben nem talál vissza a szakmájába. Kiesett 9 évet belőle. És nem keseredik meg benne. Hanem tudja, hogy ő gólpasszokat ad, és más lövi be a gólt. Vannak ilyenek a foci meccsen is. Ő neki nem írják föl a krónikában nevét, nem ő lesz a gólkirály, de ő adta be az összes gólpasszt. Öröm az ilyen emberrel élni. Na ez a keresztény ember. Erről szól a böjt. Hogy én azért vagyok, hogy a másik mellettem fejlődjön. Erre kéne lelkileg eljutni. Ez az érett férfiúság. A Krisztussal ékeskedő férfikor. Ez lenne az. Hogy így élni odahaza a gyerekeinkkel, a házastársunkkal. És ebben lehet előbbre jutni, akár egy ilyen hétvégén is. Akkor elmondhatod a házastársadnak, hogy bocsáss meg, hogy én szekíroztalak eddig azzal, hogy nekem mi kéne. De látod már, az se jó nekem, hogy hogy rakod le a cipődet. Abból háború vagy, hogy nyomod ki a fokrémet. Abból baj, azt nem tudom elviselni, hogy valami más legyen, valami áldozatot hozni. Úr Jézus, szabadításodra várjuk. Mert egy ilyen önző embernek lehet ám metodikai tanácsokat adni, sose lesz boldog a házassága, ha ebből nem szabadul meg. Ezért mondja Jézus, aki engem akar követni, az tagadja meg magát. Tagadjam meg magamat. És keljek fel korán, akkor se semmi porcikám nem kívánja, az ördög is mondja, te hogy fog szédülni egész nap. Hát ilyen korán ér kialva, hogy fog kinézni a szemed? Hát nézd meg, hát nem fogsz tudni figyelni. Hát te megérdemled még, hogy nyugodtan szunyókáljál. Szóval nagyon pici döntéseken múlik ez, és mindannyiunknak van ebben változni való. Én magam életében is, feleségem elmondhatná, hogy sok ilyen terület van, ahol nekem is ugyanígy fejlődni kell, mert nem tartok ott, amit elmondtam nektek. De szeretnék benne változni. De akkor, amikor az ember félelem úrrá lesz egy hívő emberem, és az a számára legfontosabb, hogy mit gondolnak majd az egyiptomiak, Meg mi lesz akkor, ha engem valami kár ér, akkor ott megfeneklik a hívő élet. Nem tudom, hogy nincs az életedben egy ilyen ember, akitől annyira félsz. Hogy ő mit fog majd gondolni, ő majd mit fog szólni, ő majd mit fog csinálni, és akkor én nekem abból mi lesz. Pál eljutott oda, hogy embereknek igyekszem tetszeni, de akkor nem vagyok Krisztus szolgája. Ezt föl kéne adni. Nem az a fontos, hogy anyósod mit fog szólni hozzá. Meg az apósod mi lesz majd. Nem ő az első a házasságotokban. Az 1 Korintus 7 azt mondja, a feleség lássa meg, hogy mi módon kedveskedjék az apósának, anyósának. Nem, a férjének. De a férj is meglássa, hogy mi módon kedveskedjék a feleségének. Az emberi kapcsolatokban az első a házastársad. És nem az anyja, az édesanyád, édesapád, az anyósod vagy az apósod. Ők nem lehetnek az első helyen. No, de megharagszanak, hogyha amit ők kitalálnak, mi azt nem csináljuk. Hát inkább haragudjanak meg. Nincsen, hogy mint egy báb, rángatnak titeket, és ebben megy tönkre a házasságotok. Ez egy ifjú házasság, a nász éjszaka hajnalán csöngetnek. De nyomja, mint az őrült, nem hagyja abba. Ki az? Kinéznek az ablakon, az após. Kap a vállán, és ott ordít, hogy nyissátok ki, jöttem, azt megmutatom, hogy kell a kertet gondozni majd. Erre kiszólt a saját lánya, hogy apukám, ezután a kertet majd a férjemmel együtt fogjuk gondozni, és nem kérjük most a tanácsodat, fogunk szólni, amikor megakadtunk. Erre aztán az após bevágta a kapát is a kerítésen, és elment, hogy dúlva-fúlva ment haza. Na de ezt a saját gyereke nem teszi meg, akkor egész, ezután minden éjjel kapáltak volna. Nem születnek unokák, a kert is tönkre megy, mert nem lesz rajta Isten áldása. Ezt azért mérlegre kéne tenni. Az ember félelem az egy rettenetes dolog. Ennél még szörnyűbb az, amikor egy feleség hazamegy a saját szüleinek panaszkodni a férjéről. Hát ez meg szigorúan tilos. Mert ti kibékültök, de anyós meg após egész életén át, micsoda gazember volt, talán nem elmondta az. Soha nem bocsátja meg. Szigorúan tilos, hogy én elmegyek, és a saját házastársamra panaszkodok, saját szüleimnek. Ez egy tiltott utak. Ez tiltott utak. Beszéld meg a házastársaddal, és rendezzétek el egymással. De ezek szigorúan tilos utak. Szóval itt Ábrám és Sára életében egy nagyon nehéz időszak kezdődik itt Egyiptom fele, amikor az önzés meg az ember félelem úrrá lesz a házasságukon. Volt ennek egy rettenetes tragédiája a 80-as évek elején a Balatonba, egy házaspár beúszott, és nem vették észre a jelzést. És benn voltak már egy kilométerre is majdnem a parttól, amikor lecsapott hirtelen a vihar a Balatonra, hogy szoktak, azonnal nagy hullámok, és próbáltak kiúszni. És a feleség belekapaszkodott a férje vállába, és úgy úsztak. És a férj fejében megfordult az, hogy a part messze van, az erő az nem lesz elegendő kettőnek. És akkor szépen finoman lefejtette a felesége kezét a válláról. Ő kiúszott, a felesége ott halt meg. Aztán megjárta a Lipót mezőt, és még egy pár pszichiátriát, úgy került ki oda hozzánk egy csendes hétre is, és addig, amíg le nem tudta tenni ezt a rettenetes bűnt az életébe, hogy Uram, én nekem nem csak akkor a viharba, hanem az egész házasságomban a legfontosabb önmagamnak én voltam. A házastársam csak kellett ilyen célra, olyan célra, meg amarra, de soha nem tettem érte semmit. Amíg meg nem bánta ezt a rettenetes bűnt, addig nem állt helyre az elméje se. Ez rettenetes dolgokat tud az önzés végezni. Ezért hamar kell vele leszámolni. Ma belecsontosodik az életünkben, nagy tragédiák idején már olyat teszünk, amit utána nem tudunk már helyrehozni soha többé. Úgyhogy ideje korán valljuk ezt meg házastársunknak, és számoljunk vele. Aztán ott volt a gazdagság csábítása. Nézzétek, Egyiptomban azt mondja, hogy mondd azt, hogy a hugomnak, hogy a hugom vagy, hogy jó dolgom legyen nekem. Te a te réveden. Hát ez tiszta hitélet magaslatai, nem? hogy én jól megszedjem magam azért, hogy te másnak fogod kiadni, azért, hogy ez egy szörnyű, nem? És lehet hívő életet így élni? Lehet. Akkor férj és feleség megegyezik a bűnbe. Azért, hogy előre jussanak anyagilag. Tehát ezen nem lesz áldás. Emlékszem rá, amikor mi építkeztünk, akkor elfogyott már a pénz. Már úgy volt a vége fele, és akkor jöttek az emberek. Ugye mit kérdez meg egy vállalkozó? Mi az első kérdése? Nem az, hogy mi a munka. Számlával vagy számla nélkül? És hát mi mindig mondtuk, hogy számlával. Jézus azt mondta, hogy a császárnak az adót fizessétek be. A római császár meg nem 24%-os áfával dolgozott. Meg nem is 12-vel, meg 21-jel, hanem minimum 50 volt. És ha Jézus akkoriban ezt mondta, hogy lenne áldás a házunkon, hogyha mi a gerenda is azt kiáltja, hogy lopott. Hogy olvassuk a Zakariás könyvébe, hogy a házadban mi a gerenda is azt kiáltja, hogy lopott. Hát hogy lehetne egy áldás a házasságunkon? Hát tele van. Sutyiba, mutyiba, összeharácsolt, áfával, meg anélkül, meg mindenféle sumák dologgal. Hát azon nincs áldás. Úgyhogy itt a gazdagság csábítása is egy házasságban nagy gond lehet ám, hogy a pénzzel jól bánjunk, hogy a pénzünk is közös pénz legyen, nem úgy, hogy van a feleségemnek pénze, meg nekem pénzem, és meglátjuk, hogy jössz ki te belőle, meg én ki belőle, hát nem lett közös a kassa. És nem kéne akkor közösen megbeszélni, hogy mire költjük. Meg mennyit költünk az Isten országa ügyére. Hát az nagyon fontos, hogy a keresményünkből is tiszteljük az Urat. Úgyhogy egy nagyon nehéz időszak ez. Mi az, ami helyreállítja ezt a családi konfliktust? Meg tudjátok mondani? Len vannak, jön a ökör, szamár, szolgáló, minden bankszámla már egyre nagyobb. Nem Isten lép közbe itt. Persze, hogy ő lép közbe, de most úgy vízszintesen nézve. Tessék? A csapások, de Ábrám életében nem volt csapás. Hol volt a csapás? A fáraó házában. És akkor mi történik? Rájött a fáraó. Hűha, kiderült a bibi. Kiderült a hívők bűne. A hitetlen leplezi le a hívőt. Azt mondanánk erre, hogy micsoda szégyen, micsoda tragédia. Az bibliaolvasó meg azt mondja, hogy micsoda áldás, nem? Végre kiderült, mert félő, hogy Ábrám egész életét leélte volna ott, gyűjtve a tevéket, már ilyen fajta is van, már egy pupu, két pupu, mennyi szolgáló, leélték volna az életüket, gondoljátok el. Szóval baj az, hogyha megszégyenül egy hívő? Nem baj. Ha kiderülnek a bűnei, nem baj. De jó, hogyha a leplezett dolgaink napvilágra kerülnek. Egy fiatal ügyvédről jegyezték föl, nagyon módos szülei voltak, és még friss volt a diplomája, de már volt előkelő utcába, előkelő irodája. És hogy csavarozgatta a kis névtáblát föl a bejárati ajtóra, akkor eszébe jutott az, hogy hoppá, hát én pályakezdő vagyok. Ha bejönnek a kuncsaftok, ezt nem szabad, hogy megtudják. Hát hogy kapok én majd nagy ügyeket? És csettintett egyet, azt mondta, na, ha bejön az első kuncsaft, én csinálok magamnak egy kis reklámot. Beült az irodájába, nézi a szép íróasztalt, a forgószékből, tekereg, nyílik az ajtó. Gyorsan fölkapta a telefont. Igen, persze, természetes ezekben, nekünk természetes, hogy nemzetközi tapasztalataink vannak. Hogyne? Igen, igen. Hát önnek csak hátra kell dülni a karosszékében, mi mindent rendez. Az áraink azok minimálisak. Ilyen olcsón senki nem dolgozik. Persze, ebben rengeteg pert nyertünk már. Hogyne? Igen, igen, igen. Évtizedes tapasztalataink vannak. És akkor letakarja a kagylót, és a férfi, aki megállt vele az ajtóba, hogy rákérdez, hogy uram, segíthetek önnek valamit? És erre megszól, hogy igen, a telefontársaságtól jöttem, hogy bekössem a vonalat. És hát mondhatná az ember, hogy hát ezt már kimagyarázni se lehet, nem? Ez már tiszta égés, nem? Na de milyen ajándéka az Istennek, hogyha valaki nem hazudozhatja végig az életét, mert megállítja, nem? Amikor vannak ilyen pontok, hogy napvilágra jön az, hogy ki vagy valójában. Amikor nem lehet már igen, de, meg azért, meg persze, hogy hát teljesen nyilvánvaló, hogy amit csináltál, az egy alávalóság. Boldog az az ember, aki ilyenkor meg tud alázkodni. És Ábrám és Sára mit csinálnak? Azt olvassuk, hogy megtalálják a visszaútat. Mert akkor Ábrám feljött Egyiptomból, feleségével és mindenével együtt, amilyen volt, Lót is vele jött a délvidékre. Ábrámnak igen tekintélyes vagyona volt és jószága, de elmentek egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Ai között, annak az oltárnak a helyéig, amely ott először készítetett, és ott segítségül hívta Ábrám az Úr nevét. Visszament oda, arra a helyre, ahol még áldott volt az élete. Emlékszel, ez az oltár volt ott Bételnél, ahol tele volt az Úrral a szíve. És utána volt egy nagy varga betű Egyiptomban. Miért? A megélhetésért. És ugyanoda tud visszamenni Bételbe, az Isten házához, a megújulás helyére. Vissza tud menni. De nagy dolog az, amikor a házasságotokba vissza tudtok menni ahhoz a helyhez, ahol megújult az életetek. Hol van az a hely? Hát a Golgotán. Nem ott újultál te is meg? Jézus Krisztus keresztjénél. Amikor oda tudtok menni, és ott bocsánatot tudtok kérni. Én már sokszor voltam tanulja lelkigondozói beszélgetésben, és amikor házasságtörést rendeznek el egymással, fél és feleség. Amikor ilyet kell elmondani a házastársának az Úr színe előtt, hogy megcsaltalak, hogy másé lettem. És amikor ilyenkor tudnak egymás nyakába borulni, és azt mondani, hogy teljes szívemből megbocsátok neked. Emlékszem egy fiatal pár, ahol amikor elmondta neki a férj, hogy mi történt, akkor a feleség a nyakába borult, sírva fakadt, és a sírásában annyit tudott mondani, hogy én vagyok az oka annak, hogy te megcsaltál. Ha már régóta elfordulok az ágyba tőled, mindig azt mondja, hogy fáradt vagyok, most ne, most hagyjál. Hát én voltam az, aki bedobtalak ebbe a sülyeztőbe. Én voltam az, aki miatt meg kellett, hogy csalj engem. Szóval nagy dolog az, amikor valaki ebből is talpra tud állni. Amikor mély bukásból, nagy pusztaságból az ember visszatalál az Isten házához, a megújulás helyére. És bizony jó, hogy van visszaút. És de azért lett ennek következménye ennek az útnak. Mi lett a következménye? Hát magával vitt egy egyiptomi szolgálót, akit úgy hívnak, hogy Hágár. Ő is ott volt a fáró ajándékok között. Ki lett ez a Hágár? Izmaelnek az anyja. Az arab világ. Mit jelent ma Izraelre nézve az arab világ? Nézd meg! Ez Ábrahám varga betűjének évszázadokra kiható hatása. Egy nagyon nehéz dolog ez. De ott van a vagyon miatt versengés távot Ábrahám és Lót pásztorai között. Milyen vagyon miatt? Azt, amivel ott szedték meg magukat. Lót is megszedte magát, Ábrám is megszedte magát. És akkor visszamennek Bételhez, össze acsarkodnak, mert hát kevés a legelő, és sok a nyáj. Tehát vannak ám ilyen varga betűknek olyan következménye, amit lehet egy életeden át kell hordani. De akkor is rendezd el az Úrral meg a házastársaddal. Ne maradjál ebbe benne. Ne maradjál ebbe benne. Bizony, hogy nekünk mi okoz csődöt az életünkbe, ezt ki meg tudja maga is mondani, maga is válaszolni, mert mindannyiunknak van. Vannak olyan dolgok, lehet, hogy épp az emberfélelem, lehet, hogy éppen a pénzkérdés, lehet, hogy éppen az önzés, de boldog az az ember, aki ezzel szembe tud nézni, és tud a házastársával, meg az Úrral őszintén beszélni erről. És akkor van egy következő pillanatfelvétel, az 1 Mózes 15-ben. Lapozzunk csak egyet. Az első 5 vers. Ezek után, az események után így szól az Úr Ábrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Ábrám ezt mondta, ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám. Ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Van egy újabb konfliktus helyzet. Egy szóval, hogy hívják ezt? Nincs gyerek. A gyermektelenség. Mit jelent egy házasságban az, amikor szeretnének gyermeket, de nem lehet? Micsoda törés lehet egy házasságban az, amikor még az Úr is azt mondta, hogy lesz gyerek. És itt úgy kifakad Ábrahám szívéből az, hogy Uram, de te nem adtál. Neked nincs ilyen? Hogy Uram, évek óta beszéltél nekem, évtizedek óta egy ígéretről, de te nem adtad azt meg nekem. Hát te azt mondtad, hogy az én utódaim annyi lesz, mint a égen a csillag, vagy mint a tengerparton a homokszem, de nincsen egy se. Nincsen egy se. De milyen jó, hogy Ábrám ezt elmondja az Úrnak. És milyen jó, hogyha te is elmondod, és nem keseredsz meg benne. Mert az Úr sokkal drágább, mint az ő ígéretei. És ha még nem adta meg, hát majd megadja, amikor akarja. Feleségemmel mi látjuk a házasság gondozó heteken, meg a különféle alkalmakon, hogy akinek nincsen házastársa, amiatt kesereg, meg azért sír, hogy nincs. A házaspári héten meg azért keseregnek, mert van. Na most akkor mikor lehet jót tenni az emberre? Hogy mindig az kéne, ami nincsen. És nem tud azért hálás lenni, ami pedig van. Hogy tanuljuk meg, hogy abban, amiben vagyunk, abban megelégedettek legyünk. Mert a vágyaink vihetnek ám el vadvizekre bennünket. Meg az álmaink. Na meg ha ige is van hozzá. Mert az Úr még ígéretet is adott hozzá. De nem lett gyermeke. Szóval ez is egy nagy konfliktus helyzet. És a gyermektelenség kérdést hogy oldja meg Ábrám és Sára? Tessék? Hágárról a szolgálóban. Na, de hát milyen dolog ez, hogy valaki menjen be egy szolgálóhoz és vele legyen szexuális kapcsolat? Tehát ez bűn, nem? Ez bűn vagy nem bűn?
Nem bűn.
Nem bűn.
Jó,
ilyenkor a felesége is ott ül mellette. Akkoriban ez bűn volt? Akkoriban a világ szokása szerint nem volt bűn. Még Hammurabi törvényei között is megtaláljuk ezt, hogyha valakinek meddő a felesége, a szolgálója szülhet neki, és ez törvényes gyerek. Úgy is lehet mondani modern kifejezéssel, hogy lombik bébi. Vagy béranya. Ilyen van manapság is. Akkoriban ez egy bevett szokás volt hol? A világban. És akkor Ábrám és Sára azt gondolják, hogy ezt be lehetne építeni. Hát az Úr is azt mondta, akkor egy kicsit besegítünk neki. És hát ebből következik a következő baj, mert nem lett volna szabad, hogy besegítsenek az Úrnak. Nem kellett volna Hágár, hanem mit kellett volna nekik csinálni? Várni. Várni. Na de számunkra mindig ez a legkönnyebb, nem? Várni. Sietünk, piros az összes közlekedési lámpa, és mi türelemmel zsoltárokat énekünk az Úrnak. Várni. Ma arra sincs idő, hogy megfőzzünk egy kakaót. Mit csinálunk? Tejbe belelögybölni a port, összekavarni. Gyerünk, szaladjunk. Ma ilyen eldobós világban élünk. Hát ki az, aki elviszi a cipőjét ma megcsináltatni? Azt mondja, olcsóbb, hogyha veszek egy másikat, nem? És ha tönkre megy a házassága, és mit csinál? Eldobjuk, majd veszünk egy másikat. Egy ilyen eldobós világban élünk. A hívő ne legyen ilyen. Ne legyen ilyen. Hogy vannak konfliktusok a házasságunkban, akkor elválunk. Ne legyen ilyen. Ne legyen ilyen a hívő. Ne vegye át a világi szokásokat, mert itt bizony átvettek egy világi szokást, és azt gondolták, hogy azzal majd Isten ugye előrebb megy. És nem ment előbbre, hanem megszületett Izmael, és óriási kárt okoztak a jövendő nemzedékeknek is. De lehet éppen akár a gyermektelenség is egy ilyen kérdés a házasságotokba. Várjatok az Úrra. Várjatok az Úrra. Nem attól boldog egy házasság, hogy van benne gyerek. Ezt sehol nem olvassuk a Bibliában. hogy attól boldog egy házasság, hogy gyermek van benne. Ezt nem olvasunk ilyen ígéretet. De attól sem boldogtalan, hogyha van gyermek. Az Isten ajándéka a gyermek is. De hogy várjatok. Ábrám és Sára nem tudtak várni. Ők szerették volna lerövidíteni az Úr dolgait, és hát amikor látjuk, hogy 13 éves lesz Izmael, és az Úr ígéri Izsák születését, akkor könyörög Ábrám, hogy áld meg Izmaelt. Szóval olyan elképesztő, hogy amit testileg összehozott, abba így kapaszkodik Ábrám. És nem engedi el. Pedig azt mondja, hogy kergesd el a szolgálót a fiával együtt, mert nem fog örökölni. És Hágárt Izmaellel el kellett bocsátani a házból. Mert csak Izsákon van az ígéret. És sok mindent összehordunk így testileg mi is az életünkbe, szolgálatunkba, de nem jó ez. Lelki dolgokhoz lelki dolgokat szabjunk, és ne akarjuk mi testi eszességgel kiegészíteni Isten akaratát, mert van mindig ilyen baj lesz. Ha volt ilyen bukás az én életemben is sokszor, amikor azt gondoltam, hogy lelki célokat el lehet érni azzal, majd buzgóság, meg jó szándék, meg gyerünk és csináljuk, de az nem jó. Jó, hogyha tudunk várni az Úrra. Tegye meg ő azt, amit lépni akar, mert amikor mi besegítünk, abból aztán nagy baj lesz. És bizony, gondoljunk itt mindig arra, amit Edisonról olvastam egyszer. Edisonnak én úgy tudom, hogy 2500 találmánya van beiktatva. Szóval azt mondta valaki, hogy több is, nem tudom, én ennyit olvastam róla. Minden sok, nagyon sok. Egy óriási lángelme volt. És egyszer egy barátja meglátogatta, és ment hozzá, és a bejárati ajtót alig bírta kinyitni. És megy fel hozzá az emeletre, azt mondja, Edison, én úgy szeretlek téged, te egy olyan lángelme vagy, de annyi eszed nincs, hogy azt a szerencsétlen ajtót beolajoz lent. Tehát aki jön hozzá, teljesen izomlázat kap, mire bejut. És akkor rád nézett Edison, azt mondja, hogy olyan drága vagy barátom. Csak te nem tudod, hogy amikor bejöttél a bejárati ajtón, a padláson elhelyezett víztartályokat töltötted föl. És nagyon sokszor az ember azt gondolna, és mondja azt, hogy Uram, de te nem adtad. Na de azzal, hogy az Úr nem adta meg, azon a próbában, abban a szenvedésben a mennyei tartályokat töltötte meg áldással az életedbe. A mi életünkben annyi szenvedés volt már az elmúlt 21 néhány év szolgálatában, hogy összeszámolni is nehéz. Nagyon keserves szenvedések, amikre azt mondtuk volna, hogy nem szeretem, vagy abba hagyom, vagy elég volt. Elég volt a hívőkből. Elég volt azokból az állalakokból, akik állandóan csak kárt csinálják. Meg elég volt önmagunkból is. Uram, azt ígérted, hogy előrébb, még jobban előrébb jutunk a megszentelődésbe. Nézd meg, hogy hol tartunk még. De soha ne felejtsük el, hogy ezeket a terheket hordozni kell. És ne akarjuk beolajozni az ajtókat, amiket nem kell beolajozni. Mert pontosan azon keresztül hoz áldást az életünkbe, hogy nehéz. Pont azon keresztül, hogy nehéz. De ha nem értjük, hát akkor nem értjük. Nemrég volt egy nehéz operáció a családunkban. Tehát az orvos nem kérdezi meg, hogy érted-e, hogy hogy lesz a műtét. Nem érted. Írd alá, aláírtad, jó, a többit elaltatnak, jobb is, ha nem látod. Úgyhogy éppen ezért nagyon fontos dolog az, hogy a hívő életben nagyon sok nehézség lesz. És ma nagyon sok olyan lelki mozgalom van, ahol arra próbálnak csábítani benneteket, hogy tiszta öröm és minden baj nélküli keresztény életetek lesz. Hát ilyen nincsen. Az Úr Jézus azt mondta, hogy sok nyomorúságon által kell bemenni a mennyek országába. És a hívők házasságában lesznek próbák, lesznek nehézségek, lesznek fájdalmak, meg gyász, és sokfajta nehézség, de emiatt meg ne tántorodjunk. Nehogy elkapjon bennünket a világi divat, a sikerorientált hívő élet. Egy címnek is rossz, nem? Vagy amikor óriási ébredések embere, és a nagy igehirdető leszel meg, meg a nagyon áldott és minden problémamentes apa, aki soha nem lesz beteg. Tehát ilyeneket az Úr Jézus soha nem ígért az őt követőknek. Lesznek nehézségek, próbák, szenvedések az életünkben. De a dolgunk abban is várni. Várni, hogy az Úr rendezze a dolgainkat. várni, hogy az Úr megoldja a lehetetlen. Az Úr azt mondta, hogy születni fog gyermek, hát már beköszöntött Sáránál a menopauza, biológiailag ez már befellegzett, de ha az Úr mondta, akkor mégiscsak lesz, és lett, lett. És könnyű ezt így elmondani itt állva, de a hívő életünkben ezt megharcolni. De jó, amikor férj és feleség ebben egyek. És azt mondják, hogy igen, igen, megvárjuk, és megharcoljuk. És nem akarjuk ezt elrövidíteni. És aztán egy utolsó pillanatfelvétel Ábrahám életének a végéről, az 1 Mózes 22-ből. Mózes első könyve 22. fejezetében azt olvassuk, hogy ezek után történt az, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította Ábrahám. Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten azt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok néked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelt a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz, azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára Izsákra. Ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot, apám, ő pedig így felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala mennyből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt hozzá, ne nyújtsd ki a kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos a szarvánál fogva, fönakadva a bozótba. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén van a gondviselés. Hát ez megint egy nagy próba, férj és feleség számára. Mi? Amikor el kell engedni a gyereket. Azt, akit kaptak az Úrtól, akit nevelgettek. Elengedni, egészen az Úrnak adni, ha kell. Odaadni azt, akit tőle kaptunk, az ígéreteinket. Az ígéreteinket odaadni az Úrnak. Odaadni azt az egy szemet, ő neki. Igen, odaadni az Úrnak. Mert itt is vannak ilyen kis drágák. Így csodálom, hogy bírják ezt a hosszú alkalmat. De gondold el, hogy nem magadnak neveled. Mi is úgy visszük az öt gyermekünket napról napra az Isten szín elé, hogy Uram, egy időre kaptuk, hogy nevelgessük őket a te tanításod szerint, de arra neveljük, hogy használd majd fel őket te. Ők a te tulajdonaid. A gyermek nem az én tulajdonom. Odaadni az Úrnak, ő neki, szabadjára engedni. És hát ez nem mindig olyan egyszerű. Nem mindig egyszerű, amikor valakinek a gyereke férhez megy, megnősül, és akkor egy idegen fiú betolakodik a házba, és elveszi az én drága kislányomat, hogy engedni, hogy vigye, hogy engedni az Úrtól kapott ígéreteimet, mert itt arról is van szó Izsákba. És az Úr, ha elkéri, akkor vigye, de az Úrral való kapcsolat megmarad. Itt Ábrám nem megkeseredett emberként van előttünk. Mit is mond a szolgáknak, amikor odaérnek a hegyhez? Hogy maradjatok itt, mi elmegyünk, és... Tessék? Nem. Imádkozunk. Az áll az ősi szövegben, hogy ott imádjuk az Urat. Ő imádja az Urat, amikor visszaadja Izsákot Istennek. Hát egy pár hónapja, hogy édesapám temetésén megálltunk a koporsója mellett. Szóval amikor a családdal odaadjuk őt vissza annak az Istennek, akinek a tulajdona. Vagy emlékszem egy szolgálótársamra, akinek 11 néhány éves lányát gyilkolták meg. És ott állni a koporsó mellett, amikor mondja a felesége, hogy ez annyira fáj, de mégis amikor folyt a könnye, azt mondta, hogy de visszaadtuk az Úrnak, akitől vettük. Ezek olyan magasságok, ahol az ember térdet hajt Isten előtt, amikor egy ilyen gyászoló házaspár életében, egy ilyen tragédiát így tud Isten fordítani, formálni. De ha a házastársadra is úgy nézel, hogy egyszer lehet, hogy őt is el kell engedned, mert ő előbb megy haza az Úrhoz, mint tehát. Mi lesz vele? El tudod őt engedni? És itt tényleg Ábrám úgy engedi el Izsákot, és úgy mondja, hogy imhol vagyok, hogy közben nem megkeseredett szívű férfiként áll előttünk. Gondoljuk el, mennek ott ketten. A fiú viszi a fát, Ábrám kezébe a kés, meg viszi a tüzet, és akkor megkérdezi a fiam, hogy apám, azt mondja, imhol vagyok, fiam. És akkor elmondja a problémát, hogy igen, itt vannak a kellékek, de hol van az áldozati bárány. És akkor beszél neki élete nehéz útján a bárányról. És lehet a gyermekeinkkel beszélni, életük nagyon nehéz időszakaiban is a bárányról. Ő nem azt mondja, hogy fiam, ha tudnád, hogy én milyen terheket hordozok. Harmad napja vagyunk úton ezzel a borzalmas lelki teherrel, kisfiam. Hát most látod utoljára az édesapádat. Nem ilyeneket önt rá. Nem a maga bánatát nyomja rá a gyerekre, hanem beszél neki a bárányról. És egyszer egy erdélyi lelkész mondta el nekem, hogy annyit szenvedtek a gyerekei. Az egyik kollégájával csinálta meg a szekuritát, hogy a 13 éves fiát oda kötöztette a cellarácshoz, az őr, és azt mondta neki, a lelkésznek, hogy tagadja meg Krisztust. Azt mondja, nem tagadom. Szóval addig fogom verni a korbáccsal a fiát, a hasát, meg a melkasát, amíg meg nem tagadja Krisztust. És elkezdte korbácsolni a 13 éves gyereket a szeme előtt. És amikor már jó pár ütés elcsattant, akkor az apja azt mondja, hogy álljanak meg, szeretnék szólni. Csak a 13 éves fiú megszólalt, hogy édesapám, én nem szeretnék egy Krisztus tagadó lelkész fiaként életbe maradni. És a saját apja szeme előtt verték halálra a gyereket. Ilyen kollégákkal, ilyen élet közegbe, és azt mondja nekem, hogy annyit szenvedtünk életünk során, de tudod, hogy amikor ilyen nehéz időszakon jártunk, akkor olyan nyitott volt a gyerekek fül, hogy beszélj neki a bárányról. Az Isten bárányáról. Aki elveszi a világ bűnét. A bárányról, aki engedelmes volt, mint halálja, a keresztfának haláláig. A bárányról, aki tudta, hogy mit jelent szenvedni, számkivetett lenni ezen a földön. Hogy beszélj a gyermekeidnek a bárányról. Tartsatok minden nap esti áhítatot. Legyetek mindig ige közelbe. Adjatok sok igét a gyerekeknek. Adjátok tovább, örökkévaló kincseket kaphatnak. És itt Ábrám beszél a gyereknek a bárányról. És azzal fejezem be, ami itt egy nagy tanulság a kettejük házasságában, amikor ilyen útra is igen mondanak, hogy viszi Izsákot az apa, Sára meg odahaza van, és nagyon nehéz lett az ő szíve is. De itt a szolgálata végén, amikor azt mondja, emeli a kést Ábrám, és akkor megszólal az angyal a mennyből, Ábrahám, Ábrahám. És akkor azt mondja, hogy imhol vagyok. És akkor azt mondja, hogy ne emeld fel a te kezedet a te fiadra, mert tudom, hogy a te egyetlenedet se tagadtad volna meg én tőlem. Le lehet állítani a szolgálatba. Lehet azt mondani, hogy Ábrám elég. Nem mondta azt, hogy na de nekem isteni parancsom van. Ezt én végrehajtom, ha belepusztulunk is, de amit az Úr mondott, ezt most már nem állunk meg a végén. Le lehetett állítani. Az is baj, amikor valakit nem lehet leállítani a szolgálatba. Amikor idősebb hívő, és már nem lehet azt mondani, hogy állj meg. Hanem úgy vagyunk, mint Vatikánban, hogy amíg meg nem haladik, hadd maradjon felelős pozícióba. Sok kárt lehet úgy csinálni. Vannak dolgok, amiket abba kéne hagyni. Akkor az Úr azt mondja, hogy állj meg, elég volt szolgálom, akkor ne csináljuk tovább. Nálunk a szolgálatban van egy olyan szabály, hogy 65 éves kor fölött nem lehet senki vezető pozícióban. Hát átéltem már pár 65 éves személyt, aki megbántódott azon, amikor le kellett tennie feladatokat. Én ilyenkor mindig elmondtam, hogy Uram, add, hogy olyan idős hívő legyek, hogy nyugodtan tudjam letenni, amikor azt mondod, hogy elég. Mert az is borzasztó, amikor valaki dolgokat nem tud már abba hagyni. De már mindenki szeretné, hogy álljon meg. És vannak bizonyos szolgálatok, amivel megbíz az Úr. Azt mondja, hogy gyerekmunkás voltál, most állj meg! Új parancs van, és más mezőn akarlak használni. Nem, Uram, hát ezt hallottam tőled, mind halálig ez lesz. Nem, van, amikor az Úr pályát módosít. Hogy erre is frissek legyünk. Azt mondod, hogy Uram, eddig ebben vezettél, most azt mondod, hogy ez befejezve, és egy új utat kezdesz velem, akkor legyen ott az ámen a szívemben. És mondjam azt, hogy Uram, én akkor is engedek neked. Legyünk ennyire lelkileg friss emberek idős korunkban is, mint Ábrám lehetett itt. És amikor új parancsot hall az Úrtól, elindul olyan útra, amit nem is ért. Hát hogy lesz ezeknek, ennek a fiúnak utódja? És akkor útközben mi munkálkodik a szívébe? A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy Ábrám úgy gondolkodott, hogy Izsákot Isten a halálból is fel tudja támasztani, és utódokat adni majd neki. A feltámadásban való gondolatok, ezek voltak ott a fejébe. És gondoljuk el, hogy hitnek milyen magaslatain járhatott ez az ember. Úgyhogy ezt kértétek, hogy legyen a házassági konfliktusok megoldásáról is szó. Hát volt itt egy pár konfliktus. Az első konfliktus helyzet, amikor Isten beleszól, egy házasság életében az konfliktus támasztat. Erik ki a te földedről, és ott majd áldással lesz, ahova én viszlek. Ne álljunk meg félúton, induljunk el úgy, mint Ábrám és Szárály, egyek voltak, elindultak. Aztán melyik volt a következő? Volt ott a Móri oltár, amikor az Úr beszélt neki a jövőről, hogy érdekeljen bennünket a jövő. Mert Isten szeretne velünk beszélni a jövőnkről. Hogy mire szeretne ő használni minket. Meg az utódainkról is. Aztán mi volt a harmadik? Az egyiptomi vargabetű, amikor az éhínség meg a megélhetés gondja bizony hatalmába keríthet egy hívő házasságot is, de ebben a mocsárban ne fenekeljen meg az életük, vagy feneklődjön, vagy hogy kell ezt ma rendesen magyarul elmondani. Ne tapadjunk bele ebbe a mocsárba, mert nem arra hívott el minket az Úr, hogy jól megszedjük magunkat életünk végére, hanem hogy betöltsük azt a küldetést, amivel megbízott. Na de ilyen mély bukásból is lehet talpra állni. Hol is tudott ő megújulni? Visszament, hova? Az oltárhoz, Bételhez, az Isten házához, és ott megújult újra az élete. És aztán következett a negyedik pillanatfelvétel, a gyerek kérdés, a gyermektelenség gondja. Amikor valamit annyira vártál az Úrtól, de ő nem adta meg. És arra szeretett volna tanítani, hogy várj. De helyett ott jönnek a megoldások, a kapkodás, menj be Hágárhoz, majd születik Izmael, Uram, áld meg Izmael, de Isten nem áldja meg testileg összehozott ügyeskedéseinket, hanem aztán megszületik Izsák. Isten még erről is helyre tud állítani, és az utolsó, az elengedés tudománya. Az elengedés tudomány, hogy bizonyos vannak olyan dolgok, amikor Isten azt mondja, hogy állj, szolgám, amikor elkéri a drága Izsákot is az életünkből, hogy csak bátran tudjunk elengedni mindent, mert azzal nem leszünk szegényebbek.